Kedves hallgatóink! 2004. november 21-én ünnepli kórusunk fennállásának 35. évfordulóját. Ezúton is szeretnék Önöket meghívni ünnepi hangversenyünkre, melyet az Orzse zsinagógájában a József körút 27-ben tartunk, délután 16:30 kezdettel. Mai műsorunkban az elmúlt 35 év eseményeire emlékezünk, összefoglalóval és riportokkal.
A Goldmár kórus 35 évvel ezelőtti megalakulása a zsidó közösségi életen belül komoly problémákat vetett fel, hiszen Magyarországon ez időben csak a vallásos élet gyakorlására volt lehetőség. A zsidó kultúra ápolására igen korlátozott lehetőségek voltak, a hatalom kevés kulturális összejövetel megszervezésére adott engedélyt. Különösen ügyelt arra, hogy bármilyen címen összetartozó csoportok ne jöhessenek létre. A kórust 1969-ben Ádám Emil, aki a Rabbi Képző Intézetben 1969-től indította újra a kántorképzést, és Seiber Sándor professzor alapította. Ádám Emil egész pályája a kórusvezetéssel függött össze, így számára természetes volt, hogy új munkaterületén is kórust szerezzen. Egyetlen akadály látszott csak, hogy 1969-et írva egy zsidó kórus létrejötte politikai szempontból sokakban aggodalomra adott okot. Seiber Sándort is vonzotta el a kórus megalakulásának gondolata, így, mint az Országos Rabbi Képző Intézet akkori vezetője, vette a bátorságot és engedélyt adott a kórus szervezésére. Az alapítók reális célkütézése e körülmények között csak a magyarországi zsidózene megtartása és a feledéstől való megmentése lehetett, mely csak a zsidó kórus élet felperdítésével valósulhatott meg. A társulat eleinte zsinagógákban, azokhoz a tartozó kultúrtermekben, klubhelységekben lépett fel. A karnagy zeneszerző kezdetben pedig csak olyan műveket írt és tanított be kórusa számára, mely kifejezetten a zsinagóga dallamaiból merítkezett. Az adott politikai környezetben másra nem is nagyon volt lehetősége. Az első szereplésre 1969. november 22-én Hegedűs Gyulai utca körzet meghívására annak kultúrtermében dr. Benesovszky Imre főrabbi úr köszöntésének alkalmával került sor.
Az együttes számára Seiber Sándor biztosította a próbatermet, a zongorát, a kották beszerzésének és a kézzel írott kották másolásának költségeit. Lehetőséget nyújtott az eszközök tárolására. Ugyancsak nagy jelentőségű volt a kórus szerepléseinek támogatása, hiszen Seiber professzor előadó körútjaira lehetőség szerint vitte magával az együttest, így lassan Budapesten és vidéken is megismerték és megkedvelték a közösséget. Az évek múlásával a budapesti zsidóhitközség is felfigyelt a kórusra, és esetenként támogatást adott. Az első külföldi szereplés lehetőségét a hitközség teremtette meg, és a bécsi fellépéshez anyagi keretet biztosított a női kar egyenruhájának elkészítéséhez is. A tagság személyenként soha nem kapott, és jelenleg sem kap semmilyen támogatást. ugyanakkor még kezdetben a szerepléseken még saját ruhánkban léptünk fel, ma már egyenblúzokkal, sálakkal és nyakkendőkkel rendelkezünk. A vidéki és külföldi hangversenyek alkalmával általában a meghívó közösség gondoskodik a szereplésre történő eljutásról, az a vonat vagy autóbusz költségekről, és többnapos körút esetén a kórus ellátásáról is.
A kórus vezetősége nagy gondot fordított arra, hogy ki lehetett a kórus tagja. Külön ügyelt a karmester a próbákon elhangzó kijelentésekre. Ezen óvintézkedések és az elvi feltételek megteremtése után kezdődhettek el a próbák 1969. októberében. A tagok ekkor még elsősorban az intézmény növendékeiből, így a rabbi képző hallgatóiból álltak, továbbá a zsidó gimnázium diákjaiból. Megalakulását követően csatlakoztak még olyan karénekesek is, akik korábban Ádám Emil valamely régebbi kórusában énekeltek. Ez a közösség aztán hamarosan még tovább bővült amatőr énekesekkel, akiket a zsidó közösség és a zene vonzott. A jó szervezésnek és a kitartó, kemény munkának köszönhetően a siker nem is váratott sokat magára. 1974-ben a Hungaroton felkérésére készült el az együttes első lemeze, melynek címe Szombati és Nagyünnepi Héber Dallamok. Ugyanakkor a kor nagy kántorának, Feleki Rezsőnek, illetve a Magyar Állami Opera énekesének, Kishegyi Árpádnak előadásaiban hangzanak el szólók. E felvételen már énekel jelenlegi kiváló szoprán énekesünk Kéva Zsuzsa, illetve Fischer Anikó is. Ekkor merült fel a kórus névadási igénye. Eddig Ádám kórusként emlegették az együttest, de a karmester helyesebbnek vélte, hogy olyan névadót válasszunk, akinek neve közismert a szorosan vett zsidó hitélet korein túl is. Igényünk volt, hogy nevünk is kifejezze azt a zenei irányt, melyet célul tűztünk ki együttesünk számára. Így esett a választás Goldmar Károlyra, akinek zenéjében ugyan nem jelenik meg a szülői ház levegője, de származása közismert. Munkásságával az európai zenei közéletben magas rangot vívott ki. A név felvétele egyúttal kötelezettséget is jelentett, hogy a repertoárunkon megjelenjenek Goldmar Károly szerzeményei is.
Az elmúlt évtizedekben számos megtisztelő felkérésnek tehettünk eleget. Ahogy változott körülöttünk a világ, mi magunk is változtunk. Feladataink, lehetőségeink, tagságunk átalakult. Az idők folyamán repertoárunk is változott. A hangsúly is eltolódott. Önmagunkhoz azonban úgy gondoljuk, és reméljük, mindig is hülyek maradtunk, és alapvető célkitűzéseink sem változtak. A változásokat sorba véve meg kell említenünk azt a 4 felvételt, amelyet a 90-es években sikerült létrehoznunk. Alapítványunkon keresztül pályázatok és a zsidózene nagyvonalú támogatóinak anyagi áldozataival jöttek létre ezek a hangzóanyagok, majd kerültek kiadásra szalagon és CD-n. Az első 2 CD-n rögzítettük azokat a műveket, melyeket alapító karnagyunk Ádám Emil reánk hagyományozott. Bár a karnagy már más, hiszen Ádám Mária vezényel, de a szerzemények hordozzák még a zeneszerző eredeti gondolatait és érzéseit. Ezen szerepelnek még első karnagyunk szerzeményein kívül a 19. századi kántorok legjelentősebb alkotásai is. Zsinagógáinkban ma is gyakran szerepelnek e kórus. Harmadik kiadványunkon új elemként jelennek meg a magyar zsidó népzenét feldolgozó művek, valamint a magyarországi zsinagógákban századfordulón énekelt dallamok. Ezeket Király László zeneszerző dolgozta föl kórusunk számára. Munkásságáért igen hálás az együttes, mert így módon segítséget kapunk tőle egyik fő feladatunk teljesítéséhez, a zsidózene széleskörű kutatásához, ismertetéséhez és terjesztéséhez. A legutolsó CD azonban eltérő stílusú és témájú műveket tartalmaz. Igyekeztünk egy olyan összeállítást elkészíteni, mely részben új műveket tartalmaz, részben a régebbi felvételekből nyújt egy átfogó képet a zsidózene világáról. A hangzóanyagon nagyobb szerepet kaptak szólistáink is, Fekete László, Tóth Emil és Cserél Zsébet is, akik szólóművekkel is illusztrálják az általuk énekelt zenei világot.
Legfrissebb kiadványunk egy multimédiás CD, melyel Ádám Emil munkásságának egy részét mutatjuk be. Az elektronikus könyv tartalmazza az általunk énekelt művek partitúráját. A kotta olvasása közben a kórus előadásában meghallgathatóak a darabok. A lemez ugyanakkor tartalmazza a művek szövegeinek fordítását, ezek keletkezésének körülményeit, továbbá a zenei forrás is szerepel az ismertetésben. Az együttes megbecsülését jelzi a külföldi meghívások sora 1979-től napjainkig. Első útunk Bécsbe vezetett, 86-ban eljutottunk Izraelbe, és nem sokkal később Assisiben lépett föl a kórus. Az elmúlt 15 évben lehetőségünk volt eljutni Zágrábba, Munkácsra és Ungvárra is. Az utóbbi években rendszeresen vendégei vagyunk az Európai Zsidózenei Központ rendezvényeinek. Végül pedig néhány szót kórusunk jelenlegi tagságáról. Az elmúlt 35 év alatt a kórus tagsága szinte teljesen kicserélődött. Az alapító kar nagy Ádám Emil 1987-ben bekövetkezett halála után lánya Ádám Mária vette át a kórus vezetését. Az együttes amatőr tagokból tevődik össze, korhatár nélkül minden énekelni tudó és a zsidó zene iránt érdeklődő beléphet soraink közé. Szólistáink a kórusból nevelődtek, és néhányuk ma már a magyarországi kántorok legjobbjai közé tartozik. Jelenleg még számos alapító tag énekel a kórusban, de örömteli, hogy a fiatalok száma és tevékenységük jelentősége is egyre nő. Mind korcsoportban, mind civil foglalkozásukat nézve a tagság meglehetősen heterogén képet alkot.
A kórus a politikai környezet fokozatos változásával az elmúlt 35 év alatt az alapítók elvárásán felül a zsidózene terjesztését, széleskörű kutatását, új zenei művek életrehívását és ezek hanghordozóra történő rögzítését is megvalósította. Aktívan részt veszünk a magyarországi zsidó hitéletben, valamint a zsidó kulturális eseményeken Budapesten és vidéken egyaránt. Feladatunknak tekintjük a határokon túl élő magyar ajkú zsidó közösségek látogatását, valamint aktív kapcsolatot tartunk fenn a különféle egyéb felekezetek kórusaival. A magyarországi zenei élet részeként hangversenyeinken a zsidó zenevilág teljes skáláját megmutatjuk. Amennyiben szívesen énekelnének velünk, jöjjenek el próbánkra hétfőn esténként 6-kor az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem épületébe, a József körút 27. második emeleti központi tantermébe.
Bus, wenn wir es noch besiegen,
Adam Emil Zugcserebenyú című jidis dal feldolgozását hallhatták. A rabbi szerepében Tóth Emil főkántor énekelt. Oszlopos tagjaink közül először Diósi Lajossal készült riportunkat hallhatják.
És mikor kezdtél a kórusba járni?
86 telén. Hogy milyen tél volt, azt talán a kérdező nem is pontosan tudja. Ez volt az év, amikor a Goldman kórus kijutott Izraelbe. Elkerültük egymást, én is ebben az évben voltam Izraelbe először, és ősszel elhatároztam, hogy nekem el kell jönnöm a Goldman kórusba. Kivártam még az őszi ünnepeket, és utána jelentkeztem, és az év azért volt szomorúan különleges, mert ez volt az utolsó pár hónap, amit még az alapító karnagy Adam Emil bácsi a kórussal tölthetett. Engem még ő vett fel.
Alapvetően honnan tudtál a Goldman kórus tevékenységéről? Hívott valaki, vagy hallgattad az egyik koncertjét?
Ádám Emil a válasz itt is. Ádám Emil engem tanított alsótagozatos kisdiákként az Apácai iskolába, Cukor utcába. Óriási hatást gyakorolt, szerintem a legtöbbünkre. Szerintem minden egy kicsit is értelmes kisgyerekre életre szóló hatást gyakorolt, különösen a gyerekkórus, amit Ádám Emilott. És én ezek tőle persze elszakadtam egy gimnáziumi egyetemi éveim alatt, de a kezembe került az új élet, és ott láttam, hogy időközökben ő, gondolom, visszavonulva a civil pedagógus pályától a rabbi képzőbe ment, és ott alapított egy kórust, a Goldman kórust, ezt az új életből tudtam. Amit időről időre azért olvastam, annak ellenére, hogy nem volt rendszeres kapcsolata se a családnak, se nekem a hitvességgel. És akkor elhatároztam, hogy ez engem érdekel, teltek múltak az évek, és még szerencsére akkor döntöttem, hogy meg is keresem a kórust, és kórustag leszek, amikor az Emil bácsi még engem fogadhatott. És még lehet, hogy kegyes csalás volt, de azt mondta, hogy ő emlékszik rám évtizedekkel korábbról az iskolából. Jól esett nekem.
Mit szeretsz legjobban a kórusban? Énekelni, vagy a társaságot, vagy a zenét, vagy a küldetését? Mi az, ami a legközelebb áll hozzád?
Pejs, lehet, hogy a társaságot sokkal többre tartom, mint a zenét, de amikor éneklünk, akkor a zene is nagyon-nagyon fontos, és általában, amikor elgondolkozok, akkor pedig azt mondom, hogy az, hogy a társaságban jól érzem magam, az esetleges, az egy klassz dolog, az egy nagy szerencse, de valóban azért a kórusnak van egy bizonyos küldetése, hogy ezt a zenei anyagot, ezt a nagyon diffúz folklort, ezt megtartsa, fejlessze, vagy akár ki is találjon hozzá valamit.
Miben más szerinted, miben változott a kórus az elmúlt 15-20 év alatt?
Húha, ez egy nagyon jó kérdés, mert erre nem tudom a választ. Annyira, valószínűleg azért, mert én azért többé-kevésbé folyamatosan itt voltam a kórussal. Tehát, hát egy változás van, hogy amikor én jöttem, most ugye azt már mondtam, hogy akkor még az Ádám Emil tanár úr uralta a kórust, és az utolsó pillanatig uralta. Ugyanazokat a dinamikus reflexeket láttam nála, amire 8 éves koromból, 9 éves koromból emlékeztem az általános iskolai kórusból, amit szintén uralni kellett, mert az ugyanolyan kis fegyelmezetlen társaság volt, mint az a Goldmark kórus, amit itt találtam most. Az a Goldmark kórus, abban voltak még a alapító tagok, és olyanok, akik még annál korábbról is ismerték az Ádám tanár urat egyéb kórusaival együtt. Ezek az idős, nagyon-nagyon lelkes tagjai a kórusnak, ezek fokozatosan mára elmaradtak, legtöbbjük nem él már. Van olyan, aki még néha eljön közénk, de már az energiáiból sajnos nem telik rá, hogy a kórus életében is részt vegyen. Azt hiszem, ez egy alapvető változás, tehát nincsenek már itt köztünk azok, akik a kezdettől fogva már akkor is idős zsidóként ezt a kórust a munkájukkal, a lelkesedésükkel megtisztelték. Nincsenek köztünk például a rabi képzősök, ami egy másik, egy szomorúbb változás. Akkor talán a mostani fiatalok és új tagok azok érdeklődéssel hallgatják, hogy mi együtt ültünk országos hírű mai nagy rabikkal a padban, akik annak idején kötelezően, de gondolom, hogy értelmes lelkesedéssel részt vettek a Goldmark kórusnak az életébe, kórus tagok voltak. A Dohánytantlom mai főrabia, akire leginkább emlékszem, akik itt végeztek, azok kivétel nélkül koptatták a Goldmark kórusnak a padjai, de ővelük én már nem találkoztam, mert én nem vagyok alapító tag, én nagyon későn jöttem, szégyellem is, mert jöhettem volna 10 évvel hamarabb is. Viszont most is vannak fiatalok, és az nagyon jó, ez nem változás, Ez egy bizonyíték arra, hogy a kórusnak van vonzereje. Aki kérdez, az is nagyon-nagyon fiatal.
Melyik volt az a hangverseny, amire legszívesebben visszaemlékezel?
Hát jelenetként, ez talán nem hangverseny volt, jelenet, és egy kontrapunktos jelenet volt, de ami nekem most eszembe jutott, ez nem maga a hangverseny, hanem Kárpátalján történt, ahol az ottaniak szerveztek egy zsidó kultúrfesztivált, ahol rendkívül vegyes produkciók szerepeltek, és a szervezők valahogy nem gondoltak arra, hogy vannak kifejezetten felekezeti résztvevők, mint például a Goldmark kórus. Súlyos hiányérzettel utaztunk volna haza. Például olyasmi miatt, hogy az ottani zsidó emlékeket nem mutatták meg nekünk. Talán mi hibánk is, hogy nem kértük ezt. Vagy ha kértük, és elsétáltunk a megmaradt hitközséghez, és nem volt, aki a kulcsot előkerítse, nem volt, aki egy embert előkerítsen köztük. Nyilvánvaló volt nekünk, hogy ez a kulturális szervezés, ez kicsit félváról vette az élő, vagy éppen haldoklótani zsidóságot. Mondom, a koncerttől függetlenül emlékszem arra, hogy az egykori zsinagóga épületébe, ami most már örökre kultúrház maradt csupán, a Tóth Emil egy imát énekelt, ami valahogy a mi szívünkben egy kicsit helyre rakta a dolgokat. Hogy a kezdet is tulajdonképpen az ima volt, vallásos közösség volt, nem egy akármilyen kultusz közösség, egy vallásos zsidó közösség lakta valamikor azt a várost, azt a táját. Volt kultúrája, voltak civil tradíciói, de nekünk aznap hiányzott az eredeti liturgia, az eredeti közösségi lényegnek a felmutatása, és Tóth Emil akkor megtett ezt, amire ő egyébként is képes művészileg is, és érzelmileg is egy gyönyörű imát énekelt ott el, és a sok tánccsoport, és ugrócsoport, és mindenféle egyébként kedves civil szerveződés után így tett pontot akkor, ami turnéknek a végére. Ez, én erre emlékszem legjobban. Koncertet kérdeztél, az agyam másik fele a háttérből nem hozott elő egy emlékezetes.
Egy kevésbé szomorú emléked nincs?
Klassz, hogy ezt kérdezed, mert én hajlamos vagyok arra, hogy elmerüljek olyasmiben, ami engem már külön nem szomorít, mert az egésznek van egy szomorú, tragikus alaphang, és ezen én már külön nem, de teljesen jogos a kérdés. Ha csak ilyen hangulatok lennének a Goldmark kórusban, akkor te, aki kérdezel, nem biztos, hogy kitartanál mellettünk. Ismertek, nekem igazából vidám élményeim vannak a Goldmark kórussal. Most, hogy keressek egyet, ami megnyerő, és nem ebbe a szomorú tragikus háttérbe tartozik.
Segítek neked, Hannover.
Most Hannover? Hát azt hiszem, jó, nagyon jó segítség, mert ha itt az ember a hannoveri vendéglátónknak az alakját egy pillanatra is fölidézi, hiszem, hogy ő példa arra, hogy funkciója szerint tulajdonképpen ő Németországban az egyik olyan prominens zsidó, aki emlékezteti Németországot arra, ahonnan a történet indult, de ahogy ő ezt teszi, az tökéletesen felszabadult. Tehát én lehet, hogy az előbbi válaszommal, ahogy ezt a talán ungvári jelenetet fölidéztem, egy kicsit talán erősítem a szorongást, vagy lehet, hogy bizonyítom még a görcsösséget is bennünk, saját magamban, vagy a kérdezőben próbálok ilyet föltámasztani. Az Izsák Bandinak a tevékenység viszont azt mutatja, hogy ezeket a komoly dolgokat is el lehet úgy mesélni a legnagyobb közönségnek is, a legvegyesebb közönségnek is, hogy mindenféle feszültségtől mentesen. Ha feszültség van, akkor az jó feszültség, és nem a tragikumnak a feszültsége. Mondjuk ki nyíltan Izsák Bandi, azt hiszem, hogy inkább feszültségeket old, megnevetted, sűrűn megnevetted, de közben azért azt az üzenetet is mindig elviszi a hallgatósághoz, hogy a zsidó sors itt Németországban, Európában nem akármilyen volt. Ilyenkor mi része vagyunk ennek a show-nak, amit a Bandi csinál. Azért furcsa, mert mi ezt nem is tudnánk utána csinálni. Mi velünk ilyen más nem csinál, nem játszik, nem játszott, de ilyenkor én például vidámabbnak érzem magam, még annál is, mint amennyire szoktam lenni. Tehát én értékelem ezt ilyenkor. Tényleg jó, hogy mondtad. Nekem ez egy vidám, kellemes élmény. Én annak örülök, hogy nagy közönség előtt felszabadult, de értelmes közönség előtt mi is vidámak lehetünk, komoly dolgokat komolyan éneklünk persze, de szorongásmentesen és lazán, szlengesen is fogalmazhassak.
Alapító tagja vagy a kórusznak. Hogy kerültél a kapcsolatba ezzel a társasággal és Ádám Emillel?
Úgyhogy az én édesapám énekelt az Ádám Emő kórusába, ami akkor még szakszervezeti kórus volt. Ez volt az első. A második az, hogy az én testvérem rabi képzős volt, és oda járt a rabi szemináriumba, és amit tudott a rabiknak, egy darabig jártak a kórusba, mert ugye szerettek és tanultak ott. Tehát ez volt az apukám és a testvérem. De előtte ismertem Ádám Emil tanár urat, mert neki volt egy másik kórusa is, ami szintén világi kórusnak mondható, amit a Lenin körút 32-ben csinált, és abba a kórusába is énekeltem. Tehát mindenképpen volt kapcsolat. A Goldmar kórusban pedig az Ádám Emil tanáról tudta, hogy az én testvéremnek van egy nővére, hogy szóljon nekem, hogy jöjjek énekelni. Így történt, hogy jöttem, és nagyon szívesen, hiszen azt csak abba hagytam egy. Azt a másik kórust a pérezmenésem miatt, a gyerekeim miatt. Úgyhogy már két gyerekem volt, amikor ismét bekerültem a kórusba. És akkor először csak magunknak énekeltünk, ami nagyon jó volt, mert akkor ez még nem volt szabad. Nagyon jó társaság volt, mert hogy összejöhettek a zsidók fiatalok.
A mostani kórustagok közül ki volt még akkor veletek?
Kezdésből a Fekete Laci, hát ugye az Marika, és hát úgy fokozatos, akik nagyon régen vannak itt, tehát a 20-at körülbelül, a Rácz Vera, a Benedek Zsuzsa, a Kivál Zsuzsa, tehát nagyon régen vagyunk itt együtt.
Megszakítás nélkül vagy a kórustagja?
Én megszakítás nélkül vagyok a kórustagja, olyannyira, hogy még amikor a gyerekeim kicsik voltak, az etetésüket is meg kellett valahogy oldani, amit sikerült megoldani az apukájuk segítségével. Arra nagyon büszke vagyok, hogy Ádám tanár úr följött hozzánk, mert hát a körülmények miatt nem tudtam volna járni, és ő azt is vállalta volna, hogy valakit megkeres, aki az én két gyerekemre vigyáz addig, amíg én a kórusban énekelek. Nagyon jó társaság volt akkor is, ami most hiányzik belőle, az, hogy akkor talán többet voltunk közösen kirándulni, például Visegrádon, itt például több közös programunk volt, amikor az egész kórus részt vett. De különben...
Több volt a fiatal? Tehát mennyire volt homogén a társaság?
A mi korosztályunk, és ez bocsánat, hogy így mondom, fiatalok voltunk. Idősebbnek mondható volt a Köves Magda, a Beregi Klári néni, de ők akkor voltak annyi idősek, mint most mi. Tehát a fiatalság, talán a Margitka, a Piroska néni, szóval ők voltak idősebbek, és mi voltunk akkor a fiatalok. Most ti vagytok a fiatalok.
Melyik szereplés a legemlékezetesebb számodra?
Én számomra az izraeli szereplés volt a legemlékezetesebb, miután 86-ban kim volt a kórus Izraelbe 10 napot, és az emlékeimben is, és egyáltalán az egésznek a milliója, és akkor volt az első olyan szereplés, ami az izraeli élettel kapcsolatban egy kicsit nyitottabb lett, és hogy el tudtuk menni, és ott be tudtuk mutatkozni, és valami nagy-nagy szeretettel fogadtak bennünket. Mindenki számomra egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Az első meg azért, ami 1979-ben volt 3 napos bécsi, mert akkor mentünk először külföldre. De a legemlékezetesebb az izraeli út volt.
Egy kérdésen átsiklottunk, még pedig azon már az alapításkor meg kellett volna kérdezni, hogy mi volt számodra a leglényegesebb, tehát mi volt számodra a legfontosabb a kórusban? Maga az éneklés, társaság, vagy?
Először is nagyon az éneklés, mert olyan dalokat meg énekelhettünk, amiket addig soha. A másik az, hogy olyan találkozások is nagyon nagyszerűek voltak miután, olyanokkal találkozhatunk, akikkel szinte mindig együtt voltunk, de így összejönni abban az időben nem nagyon lehetett. Tehát közösek voltak a problémáink, az élményeink, a kíváncsiságunk, és hát az éneklés szeretetünk.
Van olyan tagja a kórusnak, akit te szerveztél be?
Tulajdonképpen igen, most pillanatilag a saját fiam, de akiket beszerveztem annak idején, azok közül én maradtam egy.
Azért ne szerénykedj, mert a Vicó Tomi azért elég komolyan tagja a kórusnak, meg próbál szólózni is már, úgyhogy...
Hát remélem, hogy ez neki menni is fog, és örülök, hogy ide jött, és hogy énekel, és főleg az, hogy majd lesz belőle valaki.
Ki az, akire úgy különösebben emlékszel a kórus tagjai közül, és akik esetleg már nem énekelnek a kórusban?
nagy-nagy szeretettel még mindig gondolok a Klári nénire, aki a kórusnak egy nagyon-nagyon oszlopos tagja volt, mind emberileg, mind éneklésileg. És az ő fiára, aki sajnos már nem lehet közöttünk, és a férfiak közül a Valdmarra, a Szűcs Gáborra, aki volt annak idején a viccmester a kórusnak, és jókat lehetett mulatni, ki nem fogyott a vicceiből. Mellette nem lehet unatkozni, és mindenki jól érezte magát a közepében, mert nagyon jó viccei voltak. Meg voltak közös kirándulások, volt Debrecenben, Kapos, bárhol voltunk, jó csapat volt, jó társaság volt.
De remélem a mostani is az.
A mostani is az természetesen kicsit más, mint ahogy mindig egy generáció mindig másabb, mint akkor mi voltunk fiatalok, most meg ti voltunk.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szíves.
Az előző percekben Bicó Jutkával, kórusunk egyik alapító tagjával beszélgettünk. Most pedig a Szólakakas már kezdetű magyar zsidó népdal felhangzása után hallgassák meg Balázs Gábor gondolatait.
Amerikai elnökválasztások, ahogy közelednek, úgy halljuk mind a két táborban, hogy folyik a küzdelem a zsidó szavazatokért, és a retorikájukban mindkét párt képviselői felhasználják azt a gondolatot, hogy a zsidóságnak ősi demokratikus hagyományai vannak. Ezzel kapcsolatban úgy gondoltam, hogy érdekes aktualitás lenne megvizsgálni, hogy a klasszikus zsidó forrásokban milyen viszonyulást találunk a demokráciához, ha egyáltalán találunk ilyet. Maga a Tóra, tehát Mózes ötkönyve nem egyértelmű, hogy megengedő vagy előíró-e az ideális államformát illetően, és vajon ez az ideális államforma micsoda? Mózes 5. könyvének 17. fejezetében a 14. és a 20. vers közötti rész foglalkozik a királysággal, és a királysággal kapcsolatban nem egyértelmű, hogy vajon ott a Tóra arról beszél, hogy Izraelnek kötelessége lesz királyt kinevezni, vagy pedig csak a jövendő mondó szerepet tölt be a Tóra szövege, és arról beszél, hogy Izrael királyt fog kinevezni, és erre engedélyt ad a Tóra. Magáról, a történelmi eseményről, a jóval később sorra kerülő királyválasztásról számol be Sámuel első könyve, annak is a 8. fejezete, és ott az egy kifejezetten negatív eseményként jelenik meg, amely sem az örökkévalónak, sem pedig Sámuel profétának nem szolgál örömére. A posztbiblikus forrásokban jelentősen megváltozik az attitűd, és azt látjuk, hogy ott a királyság egyre nagyobb szerepet kap, noha magában a Talmudban vita van arról, hogy vajon a királyság az egy pozitív parancsolat-e a Tórának, vagy pedig csak egy engedély. A következő forrást a Talmud Sanhedrin traktátusának 20. lapjáról idézném. Rabbi Júda Smuel nevében mondta: mindaz, amit a királyról szóló részben mondtak Sámuel könyvében, az a király joga. Rávaszt mondta, csak fenyegetésként mondattak az előjogai. Azaz, Ráv úgy véli, hogy mindaz, amit a királynak a jogaiként felsoroltak, az csak egy fenyegetés a nép számára. Ráv Júda azt mondta, három parancsolat vonatkozik Izraelre, amikor belépnek Izrael országába, királyt kell állítani maguknak, ki kell írtaniuk Amalékot, és fel kell építeniük a szentélyt. Ebből látjuk, hogy Rav Judah úgy gondolja, hogy ez egy törvény által megszabott, vallási törvény által megszabott kötelessége Izraelnek, hogy királyt választol. Rav Nehuraj azt mondta, elítélő jellegű ez a rész. Tehát Rav Nehuraj úgy gondolja, hogy a királyság az egyáltalán nem az ideális államforma, hanem kritikaként szerepel Sámuel részében az a rész, ami a királyra vonatkozik. Rabbi Eliezer azt mondta, a korszak vénei megfelelően kérték, azért, hogy bíráskodjon felettük, mármint a király legfőbb funkciójának a bíráskodást tartották, de az egyszerű emberek elrontották, és azt kérték, hogy a nem zsidókhoz hasonlítsanak. Tehát ez úgy értelmezi, hogy a királyság az pusztán egy külső hatás a zsidóságra, noha maga a királyság az lehetne jó is, akkor, hogyha az igazságot és a bíráskodás funkciójának tölteni be a király, mint legfelsőbb bíró. A későbbi zsidó hagyományban azt látjuk, hogy vita elsősorban a királyságról van szó, és a királyság alternatívájaként jelenik meg a karizmatikus vezető által irányított teokrácia a bírák stílusában, és a II. Szentély korában pedig három különböző politikai elit kormányoz, ők vezetik a zsidó társadalmat, a demokrácia nem jelentkezik úgy, mint az államformának az alternatívája, noha maga a demokratikus döntéshozatal, azaz a többségi elv, ez a zsidó jogban az egyik legelfogadottabb döntéshozási processzus. A középkori zsidó filozófiai hagyományban a plátói politikai filozófia határozza meg az alaphangot, és mint tudjuk, Pláton államában a következőket mondja a demokrációról. Amit mi, azaz a filozófusok, halálos komolysággal mondtunk, amikor államunkat felépítettük, hogy senki nem válhat erkölcsös emberré. Ha már gyermekkorában, játék közben meg nem ismeri az erkölcsi fogalmakat, ó, milyen fennhéjázva tipor rá a demokrácia mindezekre az elvekre, és mennyire nem törődik vele, hogy milyen tanulmányok után adja magát valaki az államügyekkel való foglalkozásra, ellenben mindenki tisztelettel övez, aki azt hangoztatja, hogy jó indulattal viseltetik a tömeg iránt. Bizonnyal igen kellemes vezető nélkül és tarkabarka államforma, amely egyenlőnek és egyenlőtlennek egyaránt egyenlőséget biztosít. Platon számára a demokrácia tehát nem a nép, hanem a tömeguralma. Ahelyett, hogy a kiválóság, az érdem, tehát a kevesek határoznák meg a hatalom kritériumát, a demagógia, a vágyak, a lélek részének alacsonyabb része a közös nevező, ez a demokratikus értelm. Az emberi egyenlőség félreértésen alapuló, anarchisztikus és hedonista, plurális és téves eszmékkel rendelkező közösség Platon számára a demokratikus közösség. A platoni szabadság pozitív, a racionális részeknek az uralmát jelenti, a szenzitív és az emocionális részek fölött. Pozitív szabadság alatt azt értem, amit Isaiah Berlin határozott meg pozitív szabadságként, tehát az embernek a cselekedetei, amelyek a helyes céljai felé irányulnak. A demokráciát a középkori zsidó hagyomány elsősorban mint anarchiát értelmezi, és ezt jól láthatjuk a Ibn Rushdnak az egyik kommentárjából. Ibn Rushd így írja le a demokráciát. Minden szegény ember szabad lesz, és azt teszi, amit helyesnek vél. A vezetőket véletlenszerűen választják, mindenféle emberek lesznek ebben az államban, és nem lesz közöttük semmilyen rangsor. Törvényeik egalitariánusok lesznek, és sebeikük nem lesz kiváló. Épp ezért azt látjuk, hogy a középkori általános szemlélet az monarchista, mert egyrészt már látjuk a Talmudban, hogy van monarchista jogi tendencia, másrészt hozzákapcsolódnak a Dávidházi messianisztikus remények, másrészt azért inkább monarchisztikus a beállítottsága, mert ez összhangban áll a középkori politikai valósággal, a harmadik tényezője ennek az, hogy a muzulmán és a keresztény uralkodók többnyire pozitív szerepet töltöttek be a zsidó közösség életében, különösen akkor, hogyha összehasonlítjuk az egyszerű népnek, tehát a tömegnek a zsidósághoz való viszonyával. Gyakorlatilag példanélküli antimonarchista, sőt antipolitikus hangot képvisel a középkori zsidó filozófia világában Rav Yitzhak Abravanel, aki a portugál királyságban volt kincstáros a 15. században, majd összeesküvés gyanúja miatt Spanyolországba kellett menekülnie, ahol hamarosan Izabella és Ferdinánd király szolgálatába állt és magas rangra emelkedett, egészen addig, amíg 1492-ben menekülnie kellett az összes többi zsidóval együtt, és Nápolyba, majd később Velencébe jutott, ahol ismét komoly gazdasági és politikai pozíciókat szerzett. Személyes tapasztalata is közrejátszhattak, hogy a politikát és a vallást két szemben álló területként értelmezte, és úgy gondolta, hogy ha az ember hatalmat kap, akkor ezek után még több hatalmat fog akarni, és az alkotmányos monarchia az pedig törvényszerűen válik abszolút monarchiává, az abszolút monarchia pedig törvényszerűen diktatúrává fog válni. Abravanel filozófiája egyértelműen elítél minden politikai berendezkedést, és a legjobbnak tartja a teokráciát, amelyben karizmatikus vezet Isten akaratát egyenes úton közvetítve, direkt módon közvetítik a nép felé, és kizárólag az isteni parancsot követik. Ezzel együtt, hogy elítél minden politikai formációt, úgy gondolja, hogy meg kell vizsgálnia mégis a létező politikai formációkat, amelyek közül a legrosszabbnak ítéli a királyságot, és a következő módon érvel a királyok ellen, illetve a köztársaság mellett. Az első kérdésünk az, vajon a királyoknak a léte szükségszerű-e vagy lehetséges? Sokbölcs úgy gondolta, hogy a király és a politikai közösség kapcsolata olyan, mint a szív és az élőlény kapcsolata. Tehát szükségszerű. A második dolog az állandóság és a hatalomváltás hiánya, a harmadik dolog pedig az abszolút autoritás. De látjuk, hogy a király szükségszerűségnek feltételezése helytelen volt. Hiszen ha több vezető van, akkor is lehet a többség véleményét követni. Tehát Abravanel úgy gondolja, hogy nem szükséges, hogy egy uralkodó legyen ahhoz, hogy egyértelmű legyen a hatalmi szituáció. És miért ne szólhatna a vezetési időszakuk egy évre, vagy annál többre, vagy kevesebbre? Majd ennek végeztével, azaz a vezetési időszak végeztével, miért ne jöhetnének új bírák és felügyelők, akik a korábbiak munkáját ellenőriznék? És miért ne lehetne a hatalmi korlátozott és a törvény által szabályozott? Hiszen ha egyikük bűnözne, akkor társait figyelmeztethetik, és valamennyiüket félelem fogja eltölteni, hogy később számon kérhetik tőlük uralkodásuk ideje alatti tetteiket. Ebből azt látjuk, hogy Abravanel felhozza a klasszikus érveket a hatalom lecserélésére, a hatalom leváltására és a hatalom ellenőrzésének szükségletére. Ezek után megemlíti gyakorlati érvként, hogy látszik a tapasztalatból, hogy számos olyan királyság van, ahol az egyeduralkodó igazságtalan rendszert hozott létre, és ezzel szemben számos olyan országot látunk, ezek főleg az itáliai köztársaságok, ahol időszakosan választott bírák és kormányzók uralkodnak, és mégis törvényes rend uralkozik. Az tehát, hogy Abravanel elítél minden politikai berendezkedést, nem az jelenti, hogy a számára, hogy minden politikai rendszer egyformán negatív a szemében, hanem ennek ellenére elvégzi a politikai elemző munkáját, és differenciál a különböző rendszerek között. Úgy tűnik, hogy a köztársaságot preferálja, de nem a benne rejlő pozitív értékek miatt, hanem azért, mert ez korlátozza a hatalomból eredő szükségszerű gonoszságot. Látjuk tehát, hogy a középkori zsidó filozófiában létezett republikánus tendencia, azonban ez sokkal inkább kivételnek és kuriózumnak számított a korban, és nem pedig a zsidóság általános tendenciájának.
Az adás végén emlékeztetőül még elmondanám, 2004. november 21-én délután 16 óra 30 perces kezdettel az Országos Rabbi Képzői Zsidó Egyetem zsinagógájában ünnepli kórusunk fönnállásán a 35. évfordulóját. Szeretettel hívunk mindenkit. A kórus fellépéseivel, tevékenységével, kiadványaival kapcsolatos további információkat találhatnak még weboldalunkon a www.goldmark.hu címen. 2004. novemberi adásunkat hallhatták. Az adást készítette Csapári Judit, Kocsis András, Rónai Gábor és Varga Zsófia. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra a következő adásunkban.